Sorakozó, nagy részük holt részegen tért haza. És néhány órát sem aludt, most mégis pillanatok alatt öltöztek, a sáros, piszkos cipőket gyorsan áttörölték, és mire a napos káplár berúgja az ajtót, hogy szokásos reggeli véleményét köszölje az egész lusta szemét bandával, addig már nagy részük a derék szíját csatolja. A trombita elhal, a század az udvaron áll, s a kapitány néhány búcsú mondat után indulást vezényel, aztán jobbra át, majd elindul lován a tiszt, magasba villan a kardja, a zenekar rázendít egy indulóra, és a paleton harsány dallal kikanyarodik az utcára. Közben már régen megjött a parancs, amelynek alapján Latouré őrmester leváltja a menetbe beosztott Larnac altisztet, és útközben, mint állandó járőr parancsnok teljesít szolgálatot. Latouré őrmester szerette az orang környékén dúsan termő vörös pinard bort, megszerette a Forszentérezt, és a veterán harcos nyugalmát, de most mégis boldogan ment a távoli helyőrség fészkes poklába, mert keze alatt lesz galamb. Pályafutásának szégyenfoltja, altiszti tekintélyének letörője, ez a vigyorgó suhanc, ez a gyalázatos színlelő, akit ő meg fog tanítani. Non du non! Pillanatnyilag azonban a vigyorgó suhanc, a vörös kereszttel díszített ponyvás szekér árnyékos belsejében aludt, mag egészségesen, de minden előnyével a betegállományba helyezett katonának. Szívből sajnált ezt a szegény Latouré-t. Öreg, megcsontosodott katona, de nem rossz fiú. Így menetel a század. Este lesz, aztán ismét reggel. Csak mennek. Galamb kinézett hátul a ponyva hasadékán. Mögötte, de jóval messzebb, az utóvéd menetelt gépfegyveres összvérekkel. Kissé távolabb benszülött csoportok bukkantak fel, és megint eltűntek a homokdűnék mögött. A légionárus nem szereti ezeket a portyázókat, akik a reguláris csapatokkal együtt járják a sivatagot, és megtelepszenek a helyőrségek közelében. Rendetlen horda. A harc csak a zsákmány miatt érdekli őket. A kocsi előrészén át látszott a sivatagban menetelő század hosszú emberkígyója. Végtelen sárga halmok között iszonyú melegben sehol egy foltnyi árnyék, csak a vakító szahara krémszínű porfelülete és lágy vonalú hullám, hullám, ameddig a szem ellát, mindenütt sárga hullám. Az orvos az egymás mellé halmozott kinizsákokon egy pokrócot terített végig, és aludt. Most talán meg lehetne nézni a tárcát. Nem. Amíg nem tudja, mi van benne, addig nagyon kell vigyázni. Tessék! Egy katonát hoznak, rángatózik, habzik a szája, véres foszlányok rezegnek minden hörgése után. Lefektetik. Az orvos álmosan ugrik fel, hideg tömlőt a fejére. De úgyis vége, valószínűleg tüdő embólia. Egy ér megpattant. Arcát, kezét szürke por lepi. Fini, motyogja a köpcös orvos, és sört és rövid nyakát törli a kendővel. Délután 4-re elérik az első oázist. Hosszú fütty. Az ezred orvos sanda szemekkel nézi a kocsiban a makk egészséges katonát. Kérem, főorvos úr, jelentkezett Galamb váratlanul. Szeretnék beállni a sorba, de parancsomban van, hogy így utazzam. Nem adhatnám át a helyemet egy gyengébbnek? A válsebben már igazán nem akadályoz. Majd intézkedem. Felelte nyájasan a főorvos. Derék elhatározás. Azt hiszem, a hadnagy úr vállalja majd a felelősséget azért, hogy felcserélje a helyét egy invalidussal. A hadnagy napi parancsba vette, hogy a teljesen felgyógyult 40-es közlegény helyét a kórház szekéren egy gyengélkedő vegye át, és a 40-es közlegényt szolgálattételre menetelő szakaszába vezényelték. Végre. A gyorsan hűlő szaharai éjszakában mindenki a köpenyébe burkolódzott, és távolabb a portyázók táborától messze világítottak a keszra sütéshez szolgáló tüzes kövek. A kürtös takarodott fújt. Végre! Galamb elindult egyedül a ritkás pálma törzsek között, hogy valamelyik nyugodalmas helyen megnézze a tárcát. A pálma koronákon majmok visongtak, és megszámolhatatlan kabóca zürrögött mindenfelé. Megállj, Bardás! Kiáltotta utána valaki. A gróf úr volt. Csak nem lesz valami akadály. Mi az, méltóságos úr? Ne csúfolj, tőled nem vártam volna. Ez a többiekhez méltó. Egész komolyan mondom, hogy ez nem csúfnév. Olyan előkelő vagy, öregem, hogy magam is azt hiszem, valami főúri családból származhatsz. Hát, a származásom. A hosszúkás finom arc elkomorult. Magas homloka, amely két oldalt a halánték felett érdekesen kopaszodott, különös ráncokba húzódott, és nagy, tiszta kék szeme a távolba nézett. Szeretnék valamit mondani neked. Te más vagy, mint a többiek. A költőt is megérted, talán én is őszinte lehetek. Galamb kedve ellenére mondta, csak tessék, légy oly közlékeny, és mondj el mindent, bár most én lengyel vagyok. Lukevicből származom. 15 éves koromban feltaláltam egy gépet. Galamb sóhajtva ült le melléje, egy kőkoloncra hiába, ez már így van, na? Most meghallgathatja ennek az úrnak a drámáját. Az igazi nevem Spolyanszky. És? Mit gondolsz, ki volt az apám? Szabadsághős. Első pál cár kivégeztette. Közel jársz, de nem? Nézd, rajtad látni, hogy nemes vér folyik az ereidben. Volt meg, hogy megölted azt a nőt, vagy ismerd be őszintén, hogy elkártyáztad az ezred zsoldját, mint gárdati, szóval mondd el a hangos filmedet, és feküdjünk le. A gróf úr sóhajtott. Bánatosan megcsóválta a fejét, és felállt. Nem, mégsem mondom el, neked sem, ne haragudj. Igazán nem sértettél meg, felelte Galamb arig leplezett örömmel. De a Spolyanszky egy nagy sóhajjal elballagott a tábor irányába, az egyik lábát kissé húzta maga után. Biceg vagy mi? Nem fontos. Kiment az oázis széléig, ahol már porlepi a bokrokat vastagon. A végtelen homoktenger, mintha valódi óceán volna, ezüstfehér színben terül el a holdfényben. Körülnézett. Messze volt mindenkitől. Egy későn nyugvó kakadú rikoltott, néhány béka kvartyogott a némaságban, és nagyon távolról a portyázók zümmögő énekkórusa szüremlett feléje. Tenyérnyi holdfény tűzött át a karcsú palmírák koronája között. Ez éppen alkalmas világítás ahhoz, hogy olvasson. Elővette a tárcát. Egyszerű bőrtárca volt, amilyen millió számra akad mindenfelé. A tárcában sok minden volt. Elsősorban 15 ezer frank papírpénz. Néhány nyugta, sok névjegy, aztán egy újságkivágás. Féloldalas hír, bekeretezve vörös ceruzával. Megrendítő családi dráma a nem régen hazatért dr. Bretály házában. Tegnap este véres esemény színhelye volt Oran, előkelő villanegyede, a Bulvár Bonapart. Dr. Bretály agyonlőtte a feleségét, Koró kapitányt és önmagát. Dr. Bretály nemrég tért haza a Niger vidékről, ahová a szerencsétlenül járt Russell kutatót kísérte, mint a nagy tudós titkára. Dr. Bretály hazatérése után feleségül vette a tragikusan elhunyt tudós özvegyét. A rendkívül szép asszony valamikor énekesnő volt, és csak Russell kedvéért hagyta ott a színpadot. De Oranban, ahol a Russellék nagy társadalmi életet éltek, még szerepelt olykor a jótékonysági estélyeken az egykor ünnepelt színésznő. Ilyenkor híres dalát, a Silon Savé-t énekelte. Silon Savé. A dal a halott melletti szobában. A dal, amely folyton szólt, és nem énekelte senki. Tovább olvasott. A szerencsétlenül járt Russell, magántitkára, dr. Bretály a tudós halála után nőül vette az özvegyet, és úgy látszott, hogy boldog házas életet élnek, míg tegnap este bekövetkezett a véres családi dráma. Csak két lakály tartózkodott a házban, és mindkettő ugyanúgy meséli a történteket. Dr. Bretály úton volt, azt hiszik Algírban, és Madame Bretály vendégül látta Koró, Spahi kapitányt, a népszerű úrlovast. A lakályok állítása szerint Koró kapitány máskor is megfordult a házban, Bretály távol létében. Este 11-kor történt a dráma, a szalomban teát szervírozott az egyik lakály. Bretány a zongoránál ül, és a Silon Savé-t énekelte, ekkor váratlanul megjelent az ajtóban Bretály. A lakály két lövést hallott, egy sikolyt, egy zuhanást. Koró kapitány és az asszony átlőtt fejjel bukkant le. És mielőtt a szolga megakadályozhatta volna, dr. Bretály is halántékon lőtte magát. Mire a mentők megérkeztek, már egyikükben sem volt élet. Galamb cigarettára gyújtott. Eszébe jutott a ház, a poros szoba és a furcsa nő az anyajeggyel. Jogos? Vagy jogtalan féltékenység? Ki tudná eldönteni? Folytatta a hír. Lehet, hogy a Russell mellett átélt expedíció szörnyűségei viselték meg dr. Bretály idegrendszerét, vagy talán az érdekes asszony, aki nem csak kezén viselte a háromszög jelét, hanem a szívében is. Valóban fellobbant, először néhai férje titkáráért, most pedig Koró kapitányért? A kérdése pontos válasz. Nem kaphatunk, annyi bizonyos, hogy Oran társadalmát érzékeny vesztesség érte, és a szörnyű dráma... A cikk közepéről egy fénykép nézett rá. Furcsa, érdekes fejű szép asszony, összenőtt, sűrű szemöldökkel és csodálatosan kifejező, szomorú szemmel. Egyszer csak valahonnan, nem is messziről, zümmögve felcsendült az ismert, finom női hang. Silon Savé. Néhány másodpercig mozdulatlanul ült, az éjszaka légáramlásától kissé egymáshoz súrlódtak a pálmalevelek halk zörejjel, és a szöveg most dúdolásba ment át, kétségtelen ugyanaz a hang. Felugrott. A hang irányába ment, de az éneklő zümmögés különös módon távolodott. Az ördög játszik vele. Most tisztán hallja, Silon Savé. Néhány fa mögül kiért a sivatag peremére. Dermedten állt meg, Istenem. Egy homok düné tövében, a Szaharában, ott ült a nő. Az imént még az újságból nézett rá, megvilágította a hold. Fehér lovagló ruhában volt, parafa kalapban, és hó tiszta rajta minden. Világosan látszik, bánatos szemek is, és sűrű, összenőtt szemöldöke, egyenesen galambra néz, mosolyog és dúdol. Silon Savé, Silon Savé. Határozott léptekkel, de nem futva, elindul a nő felé, és most lassan föláll. Lovagló bottyával ütögeti a csizmáját, és elindul a mindenségét. Ha a homokdombok mögött eltűnik, most már futni kezdett. Ez mégiscsak el kell intézni egyszer ezekkel az örökös kísértetekkel, hát már sohasem hagyják békén. Megkerült a dombot, semmi. De mintha nagyon messziről jönne, talán az 50. dombhullám távolságából, halk, lágy, althangú bölcsődalnak hangzott a melódia. Galamb leült, és idegesen fügyörészett, úgy, ahogy az ember elhagyatott sikátorban önmagát bátorítja ilyesmivel. Mert ez mégiscsak túlzás, kérem, lássuk be. Azt már meg sem kísérelte, hogy utána menjen a látomásnak, csodálatos, de igen, távolról énekel a hölgy. Csak abban téved, ha azt hiszi, hogy egy arinkur az ő kedvéért idegösszeroppanásban fog meghalni. Azért a mindenségét ennek a dúdolásnak. Idegesen rágyújtott. Hogy kerül egy nő ilyen városi öltözékbe a sivatagba? A század csak látta volna végtelen síkon, ha valaki errefelé utazik. Mit sétál ez itt 45 fokos melegben ilyen könnyedén a Szahara közepén, és ki lehet? Élő ember nem, ez már valószínű. Eddig ugyan nem hitt a kísértetekben, de ezután kénytelen lesz vele. Majd rajta, és úgy röhögnek, mint öreg matrózokon szoktak, amikor előadják hasonló élményeiket, de a tengerrel kapcsolatban. Még szerencse, hogy ő nem mesélheti el majd az élményeit, mert rövidesen hivatása közben ért baleset következtében meghal. De ilyen dalolásokat éjszaka nem fog rendezni. Ez marhaság. Ezek az ő nagysága tempói, igazi női dolog, agyonlövik, mert spáhi kapitányokkal flörtöl, erre idegen férfiakat nem hagy nyugodni. Mit akar tőle? Bántotta őt? Egyszerre olyan közel, hogy úgy érezte, mintha kinyújtott karjával megfoghatná, feltűnt a dúdoló kísértet. És hangosan, messze hangzóan énekelt. A holdfény csalóka táblata ellenére sem lehetett 50 lépésnél messzebb. Utána vetette magát. Most megvagy. Hopp! Egészen határozottan látta, ide a domb mögé futott, megkerülte. A nő nem volt ott. Silon Savé. Hangzott nagyon távolról. És ezzel bizonyossá vált, hogy nem ember, ilyen közelről egyszerre ennyire eltávolodni, aztán ismét 50 lépésről dúdolni, de a csizmája nyoma itt világosan kirajzolódik a porban. Követte a nyomát. Határozottan látszott a bemélyedő sarok és a talp körös körül a porban. Ho-ho! A kísértet ő nagysága, lába belenyomódik a porba, de hiszen akkor súlya van, térfogata, és épp úgy rakja egyik lábát a másik után, mint a többi halandó. Ilyen kísértetet az öreg apja sem látott. Akkor ez valami svindli. És ilyesmiért ő kikéri magának. A nyomok visszatértek az oázis felé, de most elhülten állt. Egy homokdomb után, ahol rövid sík rész következett, megszűntek a nyomok. Egyszerűen megszűntek. Hát ilyen még nem volt. A nyomok véget értek a homokterepen, két domb között, a szabad síkon, mintha mondjuk felrepült volna a hölgy. Az utolsó két lábnyom tisztán látszott, de tovább semmi. Csak a sima por. Ezek után nem törődött tovább az üggyel. Kérem, tudomásul veszi, hogy kísértetek, igenis vannak, de milyen csinosak. Leült ismét a bokrok közé, és tovább kutatta a tárca tartalmát. A kísértettel feladta a játékot. Ő nagysága nyert. Egy levélt volt benne. Monsieur Ari Grisonnak címezve sürgetik benne, hogy intézkedjen gyorsan az ügyben, mert Kali Megdán nem várhat tovább ősznél. Gondolta Galamb. Kali Megdán úr majd elszalad, ha nem vár, mivel őszig Grison úr nem intézkedhet, mert nem bizonyos, hogy idén lesz a végítélet és az ezzel kapcsolatos feltámadás. De ebből legalább tudja, hogy ki az áldozat. Henri Grison, Avenue, Mangetta 9. Mi van még? Egy csontplakett. Nézd csak, az van ráírva, hogy őrnagyi rangban, de név vagy ilyesmi sehol. Illetve itt lent személyesen állítottam ki, olvashatatlan tábornok. És egy szám, 88. Felette aranybetűkkel vezérkar D-osztály. Szóval Grizon úr valami kiszolgált, reumás katona volt, és ez valami emlékplakett, vagy 10 éves ütközeti találkozó, vagy... No, jó, ez itt egy értesítés a csodába. Nem messze a homokdom tövében, térdeit átkarolva, ott ült a kísértet, és énekelt. Galamb nézte, nem mozdult, minek? Hogy kezdődjön előről az egész, ült és nézte. Aztán cigarettára gyújtott. A kísértet felállt, és széttárta feléje a karját. A rinkur legyintett. Ő ezeket kikéri magának. Elég volt. Hagyják békén. Bántott valakit. Mit akarnak tőle? A legtávolabbi homokullámok felett halvány, krétaszín csík válik le az égajláról, és egy hölgy énekel. Galamb gondolt egyet. Az udvariasság kísértetekkel szemben is katonai erény. Kiveszi a szájharmonikáját, és szép érzelmesen kíséri a hazajáró nő dalát behunyt szemmel cifrázva. Egy pillanatra kinyitja a szemét, mert a nő abba hagyta a dalt. A kísértet ilyetten áll, és csodálkozva bámul rá. Aztán megfordul és elszalad. Halló, nagycsád, szellemné? Álljon meg, ne féljen, nem bántom. De a szellem eltűnt egy domb mögött. Nagyon sajnálta, hogy ráijesztett a kísértetre. Aztán visszament a táborba, megevett egy fél cipót, és jó ízűen elaludt.